Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Mózes első könyvének 3. fejezetéből az első 13 verset, mely így szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, s annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet. És kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelnek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőt készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, az idei bőti indulásnak azt gondolom, hogy van egy érdekes kettőssége. Mert hogyha a mai igehirdetési alapigére helyeznénk csak a hangsúlyt az Isten tiszteleten, ami az ember megkísértése, illetve az ember kísértésben való elbukásának az őstörténete, akkor el lehetne indulni egy ilyen szép, kronológikusan felépített gondolat ritmus mellett, hogy és mindezeknek mi a különbség, vagy következménye mondjuk a mi életünkre vetítve. De ha picit visszakanyarodunk a oltár előtti olvasmányhoz, ami meg Krisztus Urunk megkísértésének a története, akkor meg az az érdekesség alakul szerintem ki, hogy érdemes egy picit saját magunkra úgy is nézni, hogy mi az ő megkísértésének történetéből a következmény ránk nézve. És hogy valahol ezt a kettőt össze kell érinteni. Az a helyzet, hogy általában úgy szoktuk ezt a történetet lehivatkozni, hogy Ádám és Éva kísértésének a története. Ha vágy szeműek előveszik a Bibliát, akkor az Ádám és Éva névvel nem fognak találkozni a történetben, az majd a 4. fejezettől lesz az első emberpárnak a neve. Itt a héber szöveg Isről és Isachról beszél, vagyis férfi nemű emberről és nő nemű emberről. A Károli még ezt fordította magyarra úgy, hogy asszonyember, nem azért, mert bárkit meg szeretett volna sérteni, hanem azért, mert valahogy a saját szókészletével vissza kellett volna adnia azt, hogy itt az ember egységét a férfi és a nő képezi. És azt látjuk a történetben, hogy jön a kígyó, aki először a nő nemű emberhez megy oda, és elkezdi megfogalmazni neki a kísértéseket. És sokszor tekintünk a kígyóra úgy, mint kísértőre. Csak az a baj, kedves testvérek, hogy valójában ez a kígyó nem a kísértő szerepét játsza el, hanem a kísértésnek a belső ügyeit fogalmazza meg. Teszi olvashatóvá és láthatóvá számunkra. Éva egészen addig nem foglalkozik azzal a fával, vagy hát a nő egészen addig nem foglalkozik azzal a fával, ami a kert közepén áll, amíg el nem hangzik a történetben az, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És itt egy picit meg kell állnunk, mert hogyha a Böjti úton elindulunk a húsvét felé, és tartunk egy önvizsgálatot, akkor érdemes ezt az önvizsgálatot őszintén megtenni, és a következőt kell látni ebből a történetből. A kísértés az sosem külső forrásból fakad. Én abban vagyok kísérthető, személyesen, amiben én gyenge vagyok. Amiben nekem vannak problémáim, nehézségeim, vagy ahol azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős vagyok, de valójában téves valóságképzetből gondolom ezt magamról. Nem tudom, hogy ki emlékszik a Luther filmre, én azt javaslom megnézésre, mert nagyjából azért korhű, meg történethű. Egy-két dolgot lehetett volna benne jobban magyarázni. De van benne egy olyan jelenet, ami szerintem nagyon fontos, főleg a kísértésekkel kapcsolatban. Ez a jelenet vélhetőleg nem történt meg a valóságban, a film készítői okkal helyezik el, hogy egy picit árnyalni lehessen a történetet. Ha mi evangélikus oldalról gondolunk Kajetán bíborosra, aki Luther egyik nagy vita partnere volt a reformáció folyamatai során, akkor általában egy ilyen nagyon negatív karakter jelenik meg előttünk, mert végig Luther ellen lép fel, és ez egyébként így is van és igaz is, azt már ritkán mondjuk el róla, legalábbis evangélikus egyház történészek erről szoktak hallgatni, hogy egyébként Kajetán sem volt kibékülve korának egyházával, illetve annak állapotával, csak egész egyszerűen más utakat képzelt el a reformokhoz. És van egy jelenet a Luther filmben, amikor Kajetán bíboros az ő titkárát, Alejandert, aki egyébként később 10. Leó pápa által szintén bíborosi kinevezést fog kapni, végig kíséri a Vatikán belső szobáiban, és mennek el a különböző pápáknak a szobrai előtt, miközben a 10. Leó pápának a beiktatása már folyamatban van és zajlik a háttérben is. Bocsánat, hogy ezt mondom, ebben a jelenetben Kajetán gyakorlatilag ekézi a korábbi pápákat. Ekézi azt a 6. Sándort, aki őt bíborosságra állta, mert ez a 6. Sándor híres volt a nőügyeiről, és arról, hogy az egyház dolgait próbálta inkább borbélyokban megoldani. Ekézi a frissen elhunyt 2. Gyulát, aki abba hal bele, hogy a római szentszék nevében megostromolja Velencét, és úgy dönt, hogy ő vezeti az ostromot. Nem biztos, hogy egy pápának ez ugye alapvetően hitvallási feladata. És a jelenetnek ott van vége, hogy akkor előlép a frissen beiktatott 10. Leó, és Kajetán még azt is megjegyzi, hogy bárcsak ő hozná helyre az egyháznak a problémáit, és közben megkérdezi Alejandert, hogy Alejander maga mire vágyik. Mert hogy 6. Sándornak a vágyai általában a nők irányába mozdultak el, 2. Gyula vágyai a dicsőség irányába mozdult el, Alejander maga mire vágyik. És azt válaszolja Alejander, hogy az Isten szolgáljam. És Kajetán azt válaszolja neki ebben a jelenetben, hogy akkor maga ebben fog megkísértetni. Mert hogy a vágyaink alapvetően a kísértéseinknek a táptalaja. És itt nem arról van szó, kedves testvérek, hogy minden vágyunk rossz, ez már egy félreértése ennek a mondatnak, vagy ennek a kijelentésnek, hanem egész egyszerűen azt kell látni, hogy az emberi belső iránytűk, ahogy egyébként a tényleges valós iránytűk is megtéveszthetőek, különböző hatásokkal, és igenis egy rendet kell rakni saját magunkban. Amikor arról beszélünk, hogy az asszony és a férfi az Éden kertjében szakít a fáról, és eszik a gyümölcsből, akkor az ő belső vágyaik valójában abba az irányba mozdulnak el, hogy olyanná akarnak lenni, mint a teremtőjük. Lefordítom nagyon egyszerűen a Biblia állítását. Istenné akarunk válni. És ez lehet, hogy egy nagyon sarkos mondat, de valójában az emberi ősbűn az én azt gondolom, hogy pontosan ez, hogy istenné akarok válni. Ha más fölött nem, akkor a saját magam élete fölött szeretnék én az istenként megjelenni, aki dominálok, aki döntök, aki határozok. És akkor mondom a 21. századi lőzungot, ami idevág, az én dolgomban ne szóljon bele senki. Mindenki megjárta ezeket a csapdákat, azt gondolom, és sokszor megjárjuk ezeket a csapdákat. És mivel az emberi élet nem fekete vagy fehér, azt teszi valójában nagyon nehézzé szerintem ennek az egésznek a mérlegelését, hogy valamikor tényleg úgy akarnak beleszólni az ember életébe, hogy csak félre akarják vinni, vagy butaságot akarnak beszélni, de hol van az a pont, amikor a gőgöm dominál, amikor a büszkeségem dominál, amikor az Istent sem akarom megkérdezni arról, hogy ő mit akar. És inkább én döntök. Én az Istent kizárva. Az ősbűn az gyakorlatilag az, kedves testvérek, hogy a férfi és a nő úgy eszik a fáról, hogy kizárja az Isten akaratát a döntésből. Hogy kizárja az Isten véleményét a döntésből. És ennek az egész történetnek a végeredménye az az, hogy elszakad az Istennel való közösségéből. Elűzetik a paradicsomból, megszűnik az a közösség az Istennel, amire mi eredetileg teremtettünk és rendeltettünk. De ha csak eddig jutunk el, akkor megint arról szól az ige hirdetés, hogy az ember mennyire bűnös. És akkor a kedves testvérek megint azt viszik ki a templomból, hogy a pap már megint arról beszélt, hogy bűnösek vagyunk mi. Amit nem fogok letagadni, mert saját magamról is ezt állítom. De én azért hadd rángassam ide a szószékre az oltár előtti olvasmányt, ami meg Krisztusunk megkísértésének a története. Ami pedig minden egyes kísértéssel szemben az Isten, illetve az Atya véleményét, az Atya akaratát fordítja vissza, és folyamatosan abból indul ki, hogy az adott élethelyzetben, az adott szituációban, az adott mélypontban mi az, amire figyelni kell az Istenből. És ott, ahol mi elbukunk, a belső kísértéseink, a belső vágyaink miatt, ott nem bukik el értünk az Isten. És amikor elindulunk ma, kedves testvérek, a bőjtben, bőjt első vasárnapján, vagy hát hamvazó szerdával már elindultunk, és készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, a feltámadásra, akkor azt gondolom, hogy az önvizsgálatunknak két irányból kell megfogalmazódnia. Egyrészt tényleg meg kell nézni saját magamban, hogy most hol vannak azok a dolgok az életemben, ahol én kizárom az Istent. Ahova nem szeretném az Istent beengedni, mert ott van valami olyan, amit én akarok irányítani. És nem akarom, hogy ebbe bárki beleszóljon. Még ő se. És mit üzen akkor ebben a helyzetben? Ezekhez a botlásokhoz, ezekhez a mélypontokhoz az a tény, hogy az Isten értem állja ki azt a kísértést, amiben én elbukok. Hogy értünk állja ki azt a kísértést, amiben mi elbukunk. Hogy ahol a mi belső vágyaink félre tudnak bennünket vinni, ott az Isten megáll. Visszakanyarodok megint az ember és az asszony, vagy a férfi és az asszony történetéhez az Ószövetségben. Olyanok akarnak lenni, mint az Isten. És ennek következménye van. Sérülékenyé válnak, elszakadnak az Istentől, generációkon keresztül öröklődik ez a sérülékenység, és mi az Istennek az igazi mélységi válasza erre a történetre? Hogy emberré lesz. Sérülékenyé teszi saját magát, halandóvá teszi saját magát, aki halhatatlan, eltaposhatóvá, megtiporhatóvá teszi azt, aki hatalmas. Mert amíg mi sokszor felfelé törekszünk, kimondva kimondatlanul, addig az Isten alánk térdel, hogy meg tudjon bennünket tartani. Ha elvégeztük a bőti önvizsgálatot, akkor én azt gondolom, hogy ez a két irány nem nélkülözheti egymást. Mert a bőti önvizsgálatnak nem az a lényege, hogy a kedves testvérek bűntudattal hagyják el a templomot, hanem hogy bűnbánattal megéljék annak az örömét, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Hogy nem akar az Isten távol lenni semmilyen emberi élethelyzettől, hogy nem akar az Isten magunkra hagyni bennünket a kérdéseink, a kételjeink, a döntés hozataleink közepette, hogy nem elzárva akar jelen lenni egy-egy órára a templomban, énekek és imádságok között, hanem ott akar benne lenni a szürke hétköznapokban, hogy azokat változtassa meg, hogy az embert magát formálja vissza azzá, aki nem akar az Isten nélkül élni, aki nem akarja kizárni, nem akarja nélkülözni, hanem élvezi és örül a vele való közösségnek. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, elszakadtunk tőled, és ennek bizony sokszor látható jelei vannak. Hatalmas öröm számunkra, hogy a mi elszakadottságunkat te nem büntetéssel reagálod le, hanem egész egyszerűen úgy döntesz, hogy emberré leszel. Vagy amikor a bűnnek következménye van, akkor azt a következményt te veszed a válladra, és belülről szólítasz meg bennünket, hogy a beléd való kapaszkodás útján merjünk visszatérni oda, ahova eredetileg teremtettünk, ahova eredetileg rendeltettünk. Mi sokszor akarunk olyanok lenni, mint te, és te pedig olyanná teszed magadat, mint mi, hogy megmutasd és megtanítsd mi szeretetednek, kegyelmednek, irgalmadnak igazi értelme. Erősíts meg bennünket ebben. Amen.